egy személyes dologgal kezdjünk, hogy tegye meg, hogy elmeséli, hogy önnek milyen tapasztalata van a koronavírus elleni védőoltással. Egyrészt kapott-e már második oltást, vagy még csak az első van túl, és mit érzett? Szerintem nagyon sokakat ezt foglalkoztat most a hallgatóink közül is, hogy majd, ha ők megkapják, velük mi lesz, és próbáljuk a tapasztalatokat összegyűjteni azoktól, akik már megkapták. Szóval ön hogyan van az oltással?
Hát egészségügyi és betegágy mellett dolgozó orvosként az elsők között részesültem oltásban. Az első oltás kapcsán semmit nem éreztem, sem a beadáskor, sem az azt követő napokban. A második oltást követően egy napig éreztem a vállamban egy cipici duzzanatot, tehát csak éreztem azt, hogy valami történt. Általános tünetem a második oltással kapcsolatban sem volt, ezt 11 nappal ezelőtt kaptam.
Akkor ön most már mondhatjuk, hogy tulajdonképpen teljesen védett a koronavírussal szemben?
Igen, nagyon örülök annak, hogy azt érezhetem, hogy amit ma a világban, vagy egyáltalán általánosságban el lehet érni, de védettséget azzal én most rendelkezem. Az egy másik kérdés, hogy ettől függetlenül pillanatnyilag rám minden védekezési szabály ugyanúgy érvényes. Tehát ugyanúgy hordom a maszkot, ugyanúgy gyakran fertőtlenítek kezet, hiszen igaz, nagyon-nagyon kicsiny eséllyel, én közvetítője lehetek adott esetben koronavírus fertőzésnek, tehát a rendszabályokat változatlanul tartom.
De azért van önben egy ilyen lelki megkönnyebbülés, vagy nyugalom, vagy mit érez ezzel kapcsolatban?
Nem tudom, bennem mindig is a járvánnyal kapcsolatos a közösséget, a többi embertársat, a betegeimet, a munkatársaimat, a családomat érintő aggodalom az mindig magasabb volt, mint a saját személyes egészségemet illetően, és attól, hogy most én védettséget élvezek, ettől az aggodalmam, vagy a járvánnyal kapcsolatos megfontolásaim igazándiból egyelőre nem változtak.
Köszönöm szépen, mindjárt beszélünk még a családjáról, mert meg azokról, akiket félt, mert szerintem így érdemes beszélni majd a lehetséges vakcinákról, de előtte még tisztázunk valamit, amit szerintem sokan nem tudnak a hallgatóink közül, hogy segítsen megérteni, hogy mit jelent az ön zsinati tisztsége a Magyarországi Református Egyházon belül, mit csinál egy egészségügyi képviselő a zsinaton belül, milyen feladatai vannak, meséljen erről egy kicsit.
Igen, tehát az egészségügyi ellátás, a gyógyító megelőző tevékenység az egy állami kötelezettség, illetve hát ugye egy közösségi vállalás, amiben mindannyian egészségbiztosítási járulékot fizetünk, és ebből az állam felügyelete mellett van egy olyan rendszer, amelynek kötelessége a gyógyító tevékenység. Másfelől meg vannak magánellátók, akik piaci alapon szolgáltatásként nyújtják, kínálják a gyógyító tevékenységet. Egy hívő ember számára azonban leginkább bizonyságtétel és misszió ezen keresztül a gyógyítás vagy a betegek gondozása, ápolása, és az, hogy a zsinatnak van egészségügyi delegált tagja, az azt fejezi ki, hogy a Magyar Református Egyháznak továbbra is nagyon hangsúlyos az a kérdés, hogy ezen a szolgálati területen az egyházunk hogyan őrzi meg az eddigi elért eredményeket, és hogyan fejlődik a jövőben. Nekem pillanatnyilag a feladatom elsősorban az, hogy az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos szakmai ismereteimmel én segítsem a zsinat tájékozódását, terveit és jövőbeni döntéseit ezen a területen.
Az elmúlt lassan egy évben a járvány tekintetében volt valami extra feladata, vagy kérték a tanácsait, észrevételeit, volt bármilyen zsinati feladata?
Konkrét döntésekben előzetesen egyeztettünk, tanácsokat adtam, de elsősorban egy tanácsadói szerepem van, igen.
Jó, köszönöm szépen, hogy ezt tisztáztuk, és akkor térjünk vissza oda a vakcina és a család kérdésére. Azért így mondom, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondol azokról a vakcinákról, amikről az elmúlt napokban, hetekben hallunk a sajtóban, és amiket most már a kormány bejelentett, hogy érkezni fog az országban. Ugye van az orosz vakcina, és van az egyik kínai vakcina, amit így szoktak emlegetni a sajtóban, hogy a jobb, aminek a vizsgálatok szerint magasabb a védettségi szintje, és akkor vannak a nyugati vakcinák, amit ön is ugye megkapott a Pfizer vakcinája. Szóval mit gondol ezekről, akár ha megteszi így külön-külön elmondva, kell-e különbséget tenni ezek között, mert az emberekben van félelem, azért kérdezem így, hogy mit gondol ezekről?
Hát általánosságban én nagyszerűnek tartom, hogy ennyire rövid idő alatt sikerült hatásos és biztonságos vakcinákat fejleszteni. Az én véleményem szerint az egyes gyártmányok hatásosságában, tehát abban, hogy mennyire képesek a COVID-fertőzést megelőzni. Tehát ez a hatásosságban mutatkozó esetleges különbségek, ezek a lényeget illetően elhanyagolhatóak. És nem is lehet ezeket precízen, pontosan megállapítani, hiszen ehhez hosszú vizsgálatok kellenének, amiben randomizáltan az egyik pácienst oltanák az egyikkel, a másikat a másikkal, és aztán több tízezer embert kellene így ilyen kísérleti körülmények között oltani, hogy megállapítsák a különbséget, de szerintem a lényeget illetően mindegy az, hogy 92% vagy 94%, ezek szinte a statisztikai hiba határon belül vannak. A biztonságosság az egy nagyobb kérdés, mert senki nem, akiben valamiféle félelem van, az nem azért merül fel, mert attól tart, hogy megkapja az oltást és mégsem nyer védettséget, hanem sokkal inkább bizalmatlanság van a vakcinák biztonságosságával kapcsolatosan. Nos, ezzel kapcsolatban akár az orosz, akár a kínai vakcinákkal kapcsolatban ezekkel különösen hangsúlyos ez a fajta távolságtartás. Én abból indulok ki, hogy immáron mind a kínai, mind az orosz vakcinákkal milliókat oltottak, és az orosz embereknek, meg a kínai embereknek, meg a szerb embereknek, meg a szaudi embereknek is ugyanolyan igényük van, és ugyanúgy féltik a saját egészségüket, mint ahogyan mi féltjük. Ugyanúgy tartunk adott esetben egy korábban még nem alkalmazott oltóanyagtól. Nos, szerbeket, szaudiakat, kínaiakat, oroszokat millió számra oltottak ezekkel a vakcinákkal, és az ezekkel kapcsolatos tömeges tapasztalatok azok arról szólnak, hogy ezeknek nincsen olyan súlyos mellékhatása, amely összemérhető lenne azzal, hogy ma pillanatilag naponta közel 100 honfitársunk hal meg COVID-fertőzésben. Tehát minden egyes gyógyszernél, készítménynél a kockázatokat és az előnyöket kell mérlegelni. Egy járvány esetében viszont nem csak az egyéni kockázatot és előnyt, hanem a közösségnek a kockázatait és előnyeit kell mérlegeljük. És ebben az esetben azt gondolom, hogy ha csak kínai vakcina lenne, ha csak orosz vakcina lenne, vagy ha csak egy nyugati vakcina lenne, teljesen mindegy, az oltást azt föl kell venni egy közösségi vállalásként egymásért, azért, hogy ne legyünk terjesztői, sem áldozatai a vírusnak, mert csak így vagyunk képesek elérni azt, hogy a napi 100 halálos áldozat remélhetőleg minél hamarabban napi 0 legyen.
És akkor eljutottunk a családhoz, amit már itt kétszer szóba hoztam, hogy ha ön választhatna majd, hogy a családtagjainak melyik vakcinát adatná be, akkor mi alapján választana, melyiket választana?
Én örülnék annak a helyzetnek, hogyha nem kellene választanom, mert az ember, hogy mondjam, egy enyhébb mellékhatásért sem szeretné vállalni a felelősséget, de azt mondanám, hogy bármilyen vakciná áll rendelkezésre abból, ami ma itthon Magyarországon engedélyezett, az oltásnak vessék alá magukat.
És hogyha
tehát nem preferálom egyiket sem.
És hogyha ön tehát saját magának sem választott volna mondjuk, ha január elején lehetett volna több közül választani?
Ha január elején lehetett volna bármelyik vakcinát választani, alávetettem volna magamat az oltásnak. Szakmai körökben beszélgettünk is kollégáimmal, vezető magyar gyerekgyógyászokkal, és mindenki azt nyilatkozta, ha csak kínai lenne, akkor én a kínaival is beoltatnám magamat.
De nyilván önök is érzik a társadalomban, hogy azért van új szakifejezést tanultunk szerintem az elmúlt hetekben, tehát van egyfajta vakcina nacionalizmus, hogy az emberek, szóval ezt nézik, hogy honnan jön a vakcina, tehát hogy ezzel még lesz dolga az országnak, a kommunikációnak, az orvosoknak, a járványügyi szakembereknek, hogy ezt elmeséljék az embereknek, vagy elmondják az embereknek.
Igen, én ezért hangsúlyoztam azt, hogy itt a legközelebbi szomszédunk Szerbia, Szerbiában kiterjedten használják az orosz vakcinát, kiterjedten használják a kínai vakcinát. A szerb emberek azok, hogy mondjam, tehát azt akarom kifejezni, hogy olyan tömeges mértékben alkalmazták azokat az oltásokat, amelyekkel kapcsolatban bizalmatlanság fogalmazódik meg, hogy ezeknek a tömeges oltásoknak a tapasztalata most kiabál azért, hogy indokolatlanok ezek a félelmek. Hát nem hallottunk ilyen híreket, hogy Szerbiában tömegesen betegednének meg a vírust követően valami különleges eddig nem látott oltási reakcióban, vagy a Szaúd-Arábiában, akik jóval gazdagabb emberek, bármit meg tudnak vásárolni a világon, csak azért oltatják magukat a kínai oltással, mert az elérhető. bármit meg tudnának venni a világon. De a kínait hamarabb tudják megvenni, és ezért százezrével oltják magukat. Miért gondoljuk azt, hogy ők buta emberek lennének, akik azt mondanak, hát tök mindegy, hogy minden második ember megbetegszik az oltástól. Tehát ezek irreális félelmek, úgyhogy én ezt tudom hangsúlyozni, hogy bízunk a tapasztalatunkban. Ha azt látjuk, hogy a szomszéd országban százezrek oltják magukat komplikációmentesen, akkor mi miért félnénk fölvenni azt az oltást? Én szerintem ez az egyik legerősebb érv. A tapasztalat, hogy higgyünk a saját tapasztalatunk.
Növekszik egyébként az oltási hajlandóság a különböző felmérések szerint, a KSH minden héten csinál egy ilyet, és a kezdeti ilyen 11-néhány százalékos pozitív választól most már eljutottunk a 31-néhány százalékos pozitív válaszig, és akkor még ott van egy nagyobb csoport, aki azt mondja, hogy talán beadatná. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor már a múlt héten elértük a 60%-ot, szóval azért van valamiféle elmozdulás ebben itthon szerintem.
Ezt én is így gondolom egyébként, hogy egyre inkább így lesz. És éppen azért, mert Magyarországon is most már megtapasztaltuk, hogy az egészségügyi dolgozók többsége be van oltva. Én is, a kollégáim és több tízezer egészségügyi dolgozó, akik családtagok, ismerősök, barátok is, mindenki tapasztalja, hogy ők nem betegedtek meg. Ugye korábban még a nyugati vakcinák ellen is fölmerültek bizonyos álhírek, indokolatlan félelmek, és ahogyan egyre több polgártársunk oltott lesz, és tapasztaljuk, halljuk azt, hogy ők nem betegedtek meg ettől az oltástól, egyre inkább nőni fog azoknak a tábora, akik szintén csatlakozni fognak ehhez a közösségi vállaláshoz, hogy együtt fogjuk legyőzni a vírust. Ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia. Azzal, hogy egy pici virtuális kockázatot vállal, hogy azt a félelmet legyőzi.
Ugye ön gyermekek gyógyításával foglalkozik. A Pfizer vakcinánál emlékszem arra az információra, hogy ott azt javasolja a gyártó, hogy 16 év fölött kaphatják ezt meg. Ugye ők kamaszok a 16-18 között, de hogy a gyermekek, kisebb gyermekek oltásával kapcsolatban van bármi információja, hogy lesz olyan vakcina, vagy lesz olyan kutatás, ami majd előbb-utóbb lehetővé teszi bármelyik esetében, hogy a gyerekeket is beoltsák, vagy erre ön szerint nincs szükség, vagy mit gondol erről?
Alapvetően minden egyes gyógyszer gyártója, általánosak a független most az oltások fejlesztésétől, automatikusan megjegyzi, vagy jelöli azt, hogy ha van korcsoporti limit az adott gyógyszer használatával kapcsolatosan. És mindenkit, akit nem vizsgált, azt automatikusan beleírja, hogy nem oltható, vagy az a gyógyszer nem alkalmazható. Ilyenek például a várandósok. Ez nem azt jelenti, hogy megvizsgálták, hanem azért írja oda, hogy nem oltható, vagy nem adható a gyógyszer, mert nem vizsgálták. Tehát az, hogy nem vizsgáltam, az nem azt jelenti, hogy baj történne, hogyha ők kapnák. Tehát nagy valószínűséggel a koronavírus oltás semmilyen problémát, betegséget nem okozna a 16 év alatti korosztálynál, csak ebben a pillanatban a 16 év alatti korosztálynak az oltása ez nem egy stratégiai kérdés, elsősorban azért, mert hála Istennek a fiatalabb korosztályokban, a gyerek populációban egy-két ritka komplikációt leszámítva a koronavírus tömegesen nem okoz súlyos panaszokat, és nem okoz halálozást.
Mindjárt beszélünk erről a néhány esetről, csak bennem azért merül föl ez a kérdés, mert arra gondoltam, hogy elérni azt a 60-70%-os nyájimmunitást esetleg a gyerekekkel is lehetne, olyan értelemben, hogyha a szülők azt mondják, hogy ők hajlandók a gyermeküknek beadni, akkor lenne még itt az országon belül egy ilyen milliós populáció, akik között szintén lehetne oltani, de ez csak az én teljesen laikus észrevétel.
Nem, ez egyáltalán nem egy laikus kérdés, ugye még 5 vagy 10 évvel ezelőtt az USA-ban fontolgatták azt, hogy az influenza, ami megint csak nem okoz súlyos betegséget gyerekkorban, viszont időskorban komoly halálozása lehet. Tehát az influenza esetében az USA-ban fontolgatták, hogy az iskoláskorúakat oltsák, mert a téli influenza járványok az iskolákban pörögnek föl, tehát a nagy járványok azok alapvetően az iskolai átadással keletkeznek, és epidemiológus szakértők azt fontolgatták, hogy ha oltanák az iskolákat, akkor az idősek korosztályában, meg az idős otthonokban kevesebb lenne a halálozás. Tehát amit ön felvetett, az egy teljesen racionális dolog, de most képzelje el, hogyha ma azzal kell megküzdenünk, hogy az emberek higgyenek a saját tapasztalatuknak, és legyőzzék azokat az álhíreket, azokat az irracionális félelmeket, amelyek most keletkeztek az oltással kapcsolatban. Hogyha most terítékre kerülne a gyerekek oltás, amikor ő maga fél, hát hogyan járulna hozzá, hogy a gyerekét beoltsák? Tehát először a saját magunkkal kapcsolatos félelmeinket kell legyőzni, és aztán csak utána kerülhet terítékre az, hogy esetleg a gyerek populációknak is hozzá kellene járulni a védettséghez.
De ön szerint egyébként zajlanak most ilyen vizsgálatok, amiknek következtében a gyártó ráírhatná, hogy nem tudom, attól függ hány éves kortól vizsgálnak, hogy mondjuk 10 év fölött alkalmazható, vagy most elégyelt nincs is kapacitás, meg igény?
Ebben a pillanatban nem tudok róla, de ez nem jelenti azt, hogy kizárt lenne az, hogy gyerek populációkon is próbálkoznának az oltással. Nem tudok róla, tehát nem tudok válaszolni rá, ez a lényeg.
Köszönöm, és akkor beszéljünk arról a néhány ritka esetről. Az elmúlt napokban, hetekben a sajtó sokat foglalkozott ezekkel az esetekkel, még talán ilyen 40-60-as szám is előkerült, hogy itthon valószínűleg ennyi gyermeket érintett az úgynevezett sokszervi gyulladás, ami egy ilyen COVID utáni állapot és súlyos lefolyású is lehet a gyerekeknél. A Betesda Gyermekkórház főigazgatója is beszélt erről itt a rádiónkban is, még a járvány elején, hogy van egy ilyen veszély. Szóval mesél nekünk erről, hogy ez pontosan mi ez a betegség, mi idézi ezt elő, és a szülőknek adjon tanácsot, hogy hogyan lehet ezt felismerni, és mit kell akkor tenni, ha ezeket a tüneteket látják a gyermekeiken.
Igen, tehát ez a COVID-fertőzést követő sokszervi betegsége a gyermekeknek, ez tényleg, hála Istennek, egy ritka komplikációja a COVID-nak, amit egyébként a gyerekek nagyon sokszor abszolút tünetmentesen, vagy nagyon enyhe tünetekkel élnek át, és hetekkel egy ilyen lezajlott, átvészelt COVID-fertőzés után jelentkezhet ez a betegség, ami hála Istennek azért ritka, és a jellemzője az ennek a betegségnek, hogy a gyermek az nagyon levert, nagyon fáradékony, láza, magas láza van, és érdekes módon nem a COVID-ra jellemző tüdőgyulladás, vagy köhögés, légúti tünetek mutatkoznak, hanem inkább hasfájás, hasmenés. Sajnos nem tudunk ellene tenni semmit, mert nem tudjuk, hogy miért ritkán, miért pont az a gyermek, aki érzékeny és keletkezik nála a COVID-ot követő ilyen betegség, vélhetőleg ez valamiféle genetikai adottság, alkati kérdés, hogy ez kialakulhat egy-egy gyereknél, és nem tudunk rá fölkészülni, nem tudjuk megelőzni. A szülő így is úgy is a magas láz, a kifejezetten erős hasfájás, a gyermeknek az általános tünetei előbb-utóbb orvoshoz vezérlik, és ma már felkészültek vagyunk, tehát az orvos kollégák is gyorsan felismerik, hogy erről lehet szó, és laboratóriumi vizsgálatokkal ezt azonosítani tudják. Az nagyon-nagyon jó, hogy jól lehet átmenetileg a gyerekek, nagyon komoly betegek tudnak tőle lenni, de ennek a hatásos kezelése az rendelkezésre áll, és ezt viszonylag gyorsan meg tudjuk gyógyítani.
Önöknél a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján volt ilyen beteg gyermek már?
Igen, volt ilyen beteg, párnapos kezelés után gyorsan lendült, gyorsan javult az állapota, tehát nekünk is személyesen van tapasztalatunk ilyen betegekkel.
És akkor még csak egy pontosító kérdés, hogy a magas láz alatt itt most mekkorára gondoljanak a szülők? Tehát
38,5 fölötti láz fordul elő, de a levertség, a nagyon nagy gyengeség, még jellemzője egyébként ennek a betegségnek, hogy kötőhártya gyulladás van, tehát bepirosodik a gyermeknek a szeme, a hasi tünetek, de önmagában az általános állapot, a nagyon gyenge általános állapot, az hamar orvoshoz viszi a szülőket, illetve a gyermeket.
És ha ilyet tapasztalnak, akkor mentőt hívjon a szülő, a házi orvost hívja, gyerekklinikát hívjon?
Házi orvosával megbeszéli, hogy jaj, 2 napja lázas a gyermekem, nagyon levert, házi orvos abszolút fogja tudni a teendőket. Tehát nincs olyan típusú sürgőssége, hogy azonnal mentőt kellene hívni. Tehát nem rohannak, bár súlyos állapotba kerül a gyermek, de nem olyan rohamosan alakulnak ki a tünetek, hogy azonnal mentőt kellene hívni, hogyha valaki lázas lenne.
Jó, köszönöm szépen, és akkor egy utolsó kérdés, visszaugorva az ön egyházi tisztségére is, hogy egyrészt, ha megteszi, árulja el, hogy melyik gyülekezethez tartozik, és kíváncsi vagyok, hogy ott mi most a protokoll, tartanak-e istentiszteletet személyesen, vagy valami megosztással, és hogy mit gondol arról, hogy most egy általánosságban nyitva kell tartani a templomokat, zárva kell tartani. Ugye most különböző módon szabályozzák ezt a kerületek az országban, és a gyülekezetek között is számtalan megoldás van. Van, ahol idősáv szerint pontják szét a gyülekezeti tagokat, van, ahol teljesen zárva van, ahol létszámkorlátozással nyitva vannak. Mit javasolna meg önöknél, mi a helyzet?
Tehát én a Budapesten a budafoki református gyülekezetben járok, itt vasárnapokként két istentisztelet van, és előzetes regisztrációval van limitált létszám, ahogyan a templomban tudjuk rendezni azt, hogy biztonságosan meg lehessen valósítani a távolságtartást, és az istentisztelet online elérhetősége van emellett. Én a magam részéről, ugye mindenütt nagyon különböznek a helyi adottságok, és azt gondolom, hogy bármilyen fájdalmas is, én a pillanatnyi helyzetben egyelőre továbbra is az online istentiszteletek preferálását javaslom, vagy az online részvételt. Ebben a pillanatban egyszerűen annyira alacsony még az átoltottság, és megvan a kockázata ennek a bizonyos harmadik hullámnak, hogy én ebben a pillanatban mindenféleképpen az online istentiszteleti részvételt javaslom.
De ön egyébként eljár vasárnaponként, regisztrál?
Nem, online veszek részt.